És már megyünk is tovább Rajna Martin karmesterrel. Én most próbálkozom, hogy még tovább vigyem ezt a kérdést. Mit gondolsz egyébként a Klaus Guttnak a koncepcióláról, az egészről? Tudsz vele azonosulni?
Rendben.
És mik azok a sarkpontok, amelyekről szól szerinted a Don Giovanni az ő felfogásában? Neked? Számodra?
Hát ez nagyon érdekes.
Nem mint karmester, hanem most elsősorban Rajna Martin, mint privát személyiségről gondolok.
A Klaus Guttnak a Don Giovanni, vagy a Don Giovanni?
Tudod, mit legyen, mint most a Klaus Guttéra gondoltam, de aztán meg később beszéltünk arról, hogy a te Don Giovannit milyen különbözik attól.
A Klaus Gutt Don Giovanni azt az alapvető érzetemet teszi színpadra, amikor először láttam a Don Giovannit, és éreztem. Azt éreztem, hogy lehet az, hogy van egy három órás mű, ami elkezdődik egy ilyen hihetetlenül drámai zenével, és befejeződik bizonyos rendezésekben, mint amilyen a Klaus rendezése, ezzel a Don Giovanni elkárhozásával. Tehát, hogy van egy rögtön egy ilyen hihetetlenül Mozart legsötétebb színű zenéről van szó, az egyikről, a nyitány lassú bevezetéséről. És utána gyakorlatilag majdnem három órán keresztül persze az érzelmek rendkívül széles palettáján, persze van ott féltékenység, dráma, erőszak, de van ott komikum is, van ott játék, van ott erotika, van ott mindenféle, és az zavart engem mindig, hogy hogyan tudok én ránézni az egész műre, amikor így kezdődik. Tehát hogyan lehet úgy megadni egy ilyen olykor rendkívül, tehát ezt a rendkívül sokféleséget, hogyan lehet megfogni azon a szemüvegen keresztül, hogy itt egy mély drámával indul valami. És egy mély drámával fog befejeződni. Tehát, és ugye ennek a kettőnek, ennek a kerete, ugye azért a második, vagy a bécsi verzióban Mozart elhagyta az utolsó együttest, ami a Don Giovanni elkározása után van, tehát végül is lehet azt tekinteni az utolsó kézjegynek, tehát hogy a Don Giovanni elkározása véget. A kerete ennek a két sötét jelenetnek, ami a lassú bevezetés és az utolsó záró tercet, énekarral, ez hogyan tud ebbe belehelyezkedni? Hogyan lehet azt, hogy én végig érzem, hogy itt valami nem úgy fog elsülni? És Klaus ezt úgy tette színpadra, ahogy akár aki látta, vagy nem, hogy Don Giovannit megsebesíti a kormányzó, miatt ő maga meghal. És akkor valahogy az ember ezt érzi, hogy ez a seb, ez csak rosszabb, és így három órás kárhozatnak vagyunk a tanúi. Ugye hát Don Giovanni csak beszél arról, hogy megértve nem is ő, tehát főleg Leporello, hogy milletre, de Don Giovanni egy sikeres hódítást nem tudhat magának az estén, tehát ez azért fontos. Tehát, hogy
lehet, hogy ezért beszél, mert hogy...
hát ezt nem gondolom, de hogy...
Ez egy tök érdekes felvetés.
De hogy egy sikertelen.
De a nagy szájhősök nem biztos, hogy exaktartalomban is ugyanazt tudják mögé rakni.
Igen, de csak hallunk erről. Tehát, hogy mondjam. És ugye főleg abból a szempontból, hogy a három nő, aki megjelenik a darabba, a Don Elvira, ugye ő a múlt, ő már megvolt, és ő róla csak hallunk. A Don Anna jelen, aki az a kérdés, hogy éppen abban az ominózus pillanatban, amikor elkezdődik a darab, akkor mi történik a színfalak mögött. Itt ugye nem a színfalak mögött történik, hanem látunk egyfajta szerelmi együttlét kezdetét, ami végül is sikertelen, coitus interruptusba fullad, de
látom, hogy ilyet a Tristanban is.
Igen, és ugye az van a jelen, ami egyfajta ilyen elrendezetlen szál, elvaratlan szál, és ott van Cerlina, aki jövő. Tehát ez a három nő így azért más szimbolikát, más fajta szerepet tölt be ebbe a Don Giovanni történetbe, és hogy ebből én azt akartam kihozni, hogy most csapongok én is.
A tragédia.
Ez a három különböző viszonyban látszik, hogy nem sikerül, de hogy más a viszonya a három nő.
Én érdekes, hogy ezt mondod, mert én például Don Giovanni esetében soha nem gondoltam, hogy ez egy könnyedebb zenés darab, mint ahogy sem a Figaro, sem a Kosszifán tud. Tehát mindenhol nagyon kemény, kemény valóságok és kemény drámák mennek a háttérben. És ott van finálé, ami úgy finálé, hogy közben nem finálé. Tehát, hogy persze, hogy ott, happy end, mert mit tudom én, de közben mindenki magában néz, és akkor egy szinten lejjebb ment, nem?
Persze, na ez egyébként ez számomra hiányzott egy jó darabig, hogy én azért szívesen láttam volna a Don Giovanni elkározása után a többi szereplőnek az arcát, hogy tulajdonképpen hiába kárhozott el a Don Giovanni, az ég egy adta világon semmi nem javult meg ettől, és semmi nem jött helyre attól, hogy ő elkárhozott.
Sőt, van is olyan elemzés, ami arról szól, hogy mit fognak az egyes szereplők csinálni, miután Don Giovanni meghalt. Hát, igen. A leporáló elmegy a kocsmába, és akkor ott halálra issza magát, ha nem tudom, Donna Elvira ezt csinálja, Donna azt csinálja. Aztán...
De ugye a Klausnál ezért sincs ott a vége, mert azt látjuk, hogy az egész, tehát mint ahogy a Don Giovanni élete lassan-lassan széthullik, úgy a darab is széthullik. Tehát van a darabnak egy ilyen dramaturgiai, hát nem is problémája, hanem adottsága, hogy a második felvonástól kezdve, onnantól kezdve, hogy megtörténik a sextet, és ugye a kiderül a Leporello, hogy ő a Leporello, és nem a Don Giovanni, akkor hirtelen azt látja az ember, hogy széthullik a darabjaira az egész, és az egyes szereplőknek a történetei azok csak egy ilyen befejezetlen, elvaratlan szál marad. Akár az Elvira után, akár a Donna Annánál, akinél azt látjuk a színpadon, hogy öngyilkosságba menekül ebből a drámából. Cerlina és Mazzetto kapcsolata rendezetlenül marad. Tehát, hogy egy széthullás az egésznek, ahogy az élet
széthull. Don Giovanni a központi figura, és akkor körülte keringenek el
a szereplők. Persze, hogy ő a központi figura, mert hogy az egész arról szól, és akkor ha kérdezted, hogy én, nekem mi a fontos a Don Giovanniból, nekem az, hogy van egy ilyen állandó figura, ő az egyetlen, aki az egész három óra alatt gyakorlatilag szinte semmit, de nem, semmit nem változik. Tehát ő ragaszkodik a saját hedonista élvezett hajhász életmódjához, amitől nem tántorítható el, és nem győzhető meg, nem bírható belátásra. És ezzel szemben ott vannak ezek az emberek, ezek a párok, ez a szolga, hogy akik valamilyen úton, módon mégiscsak egy másfajta ezzel szemben, most akkor le lehetne egyszerűsíteni, vagy le is egyszerűsíthetem, hogy érted, egyfajta ilyen konzervatív, egy ilyen beállt, megállapodott életformában léteznek.
Amikor az establishmentbe kívülről ajtóstól rúgták a házat.
Így van, így van. És gyakorlatilag ezeket az életformákat, ezeket a nagyon bizonytalan alapokon nyugvó emberi kapcsolatokat kezdik ki a Don Giovanni azzal, hogy élvezett hajhászat van, és vive la libertà, és nem tudom én. Tehát, hogy van egyfajta konfliktusa itt ebbe a darabban annak, hogy ez az élvezett hajhász szemlélet, illetve ez a megállapodott, konzervatív saját vágyaink visszafogása, de közben azért hazugságba éljük le az életünket egymás mellett. Persze szeretjük egymást, de azért vagy nem tudom. Tehát, hogy ennek a két életszemléletnek a konfliktusa. Nekem talán ez a legfontosabb. És ugye azt látom, hogy amit az előbb mondtam, hogy a megoldatlansága az ott marad. Tehát, hogy és ugye az a kérdés merült fel, például a próba folyamat alatt bennünk, hogy jó-e a szereplőknek, hogy találkoztak Don Giovannival? Tehát nekik jót tette az életükben az, hogy ez az ember felforgatta az életüket, és szembesültek azzal a helyzettel, szembesültek saját magukkal, és szembesültek a vágyaikkal. És ez egy feladat lett számukra, hogy ezt valahogy elrendezzék. Akár intrikával, akár hazugsággal, akár nem is tudom mivel.
Szerinted jót tett Don Giovanni, hogy beleesett ezeknek az embereknek az életébe? Mit gondolsz?
Hát,
és ezzel egyszer is mind a te életszemléletedet is megkérdezem. Hát, mert ugye ez erről szól.
Hát én azt gondolom, hogy jobb szembesülni, mint hazugságban hazugságban végigcsinálni egy ilyen, egy képzett, meg egy megcsinált életet. Tudod, ez a nehéz most a mi életünkben, hogy, és ezt látom, igazából saját magamon is olykor, meg bizonyos, tehát a fiatalság, vagy hát a fiatalság, ez a pofa, hogy ezt mondta. De
fiatal vagy, 28 évesen.
De nem magamról beszélek, hogy nálam fiatalabbaknál, hogy de igazából nem csak nálam fiatalabbaknál, tehát hogy van egy olyan szemlélet, hogy elkezdi az ember folyamatosan kívülről is nézni magát. Kettőt nézünk folyamatosan. Nézzük egyszer belülről magunkat, az életünket, képzelünk valamit róla, és közben ott van folyamatosan egy másik, aki meg nézi azt, hogy mindez hogy néz ki egy Facebook hírfolyamon, hogy néz ki egy Insta oldalon, hogy néz ki egy TikTok profilon. És van a megcsinált képünk, ami folyamatosan konfliktusba kerül azzal, amik mi vagyunk. És egy ilyen ön cenzúra jön létre, hogy az ember mit gondol, mit mond, mit csinál, mit tesz föl, mert egyrészt kikerül a nyilvánosságba, ami azért tudjuk, hogy nem egy veszélytelen, és nem egy olyan környezet, ami nem üthet vissza, mert nagyon is visszaüthet, és nagyon is veszélyes. És mindemellett pedig hogy mondjam, kimerevíti bizonyos szempontból azokat az embert és az élethelyzetet. Például az, hogy az embernek állandóan interjút kell adni a 28 évesen, az egy olyan probléma.
Szegény,
hogy az ember... Nem. Mert hogy az embernek a mondandója megmarad, és nem biztos, hogy ebbe az életkorban vannak azok a magvas, szép gondolatok, amik jó, hogy megmaradnak.
Tehát majd ez 60 éves korodban
de
is.
De közben pedig, és majd te fogod velem csinálni. De hogy...
Én idősebb vagyok, mint te vigyázz, tehát az meg kell élni.
De hogy nem, nyilvánvalóan nem és akkor itt látszik, látod például az én fejemben, hogy ez mekkora baj. Mert miért ne engedhetném meg magamnak, hogy ide jöjjek és hülyeségeket beszéljek?
Hát ez erről szól.
Jó, persze.
Hát ez erről szól, de hát most érted, hát, hogyha ott hitelesen önazonos módon kijön, akkor én lehet...
Na értem, de hogy ez megfordul a fejembe, hogy én miért jövök ide, és miért ne beszélnék hülyeségeket, tehát hogy nem engedem meg magamnak, hogy hibázzak. Miért nem engedem meg magamnak, hogy hibázzak? Azért, mert közben látom magamat, és látom nem azt nézem, hogy Rajna Martin, mint egy civil ember, hanem azt hiszem, hogy Rajna Martin karmester.
A karmester, aki
ezt gondolja, azt gondolja, és itt most ebben a pillanatban szembesültünk azzal, hogy nekem is így vissza kell, ja igen, ez egy ilyen önreflex, miért ne engedhetném meg? Tehát, hogy látod?
De egy alkotóművész esetében szerintem pont az a legfontosabb, ami bent van, attól függetlenül, hogy most karmester, meg milyen tisztségviselő. Tehát az szerintem a pont egy művész esetében az, hogyha hülyeséget beszél, vagy elragadja a hév, az lehet indokolt, vagy az meg, jobban megbocsátja a közönség, mint hogyha, mit tudom én, egy hát más igen, személyiség, vagy tudós, vagy...
Igen, csak közben szembesülsz azzal, hogy van egy ilyen, ez amit mondtam, hogy van bennem ez a megfigyelő hajlam. És akkor én ugye állandóan megfigyelem magam, ráadásul ugye művészként, előadó művészként folyamatosan feladatod az, hogy megfigyeld magad, és reflektálj arra, hogy mit csinálsz. Tehát amit te belülről csinálsz, az nem biztos, hogy kifele ugyanúgy hat. Ugye ez a másik probléma, hogy amióta felvételeket gyártunk, amióta rögzítünk, azóta merevettünk is, és kevesebb mindent engedünk meg magunknak, mert máshogy viselkedik mindenki, amikor lemezt vesz fel stúdióba, és máshogy viselkedik valaki, amikor koncertet ad a MIPA-ban, vagy akárhol máshol. Tehát ezek a fajta külső megfigyelések egyrészt elengedhetetlenek a művészetfejlődésben, tehát abban, hogy művészként az ember kontrollálja magát, és fejlessze magát, és nem tudom, másfelől meg viszont, mint civil ember, ez az állandó kívülről, felülről figyelése annak, hogy mit mondok, mit csinálok, és akkor ez mit jelent majd egy karrierben, egy újságcikkben, mit jelent ez majd hosszú távon, hogyan értelmeződik ez majd a nyilvánosságban, az ebből megjelenő újságcikkek vagy interjúk hogyan hatnak majd az ember megítélésére, és hogy ez hogy néz ki egy Facebook oldalon, szóval, hogy beteg vízió.
Az én tapasztalatom általában az, hogy azok a legjobb beszélgetések, akár nálam is, meg úgy általában, amikor az ember úgy adja magát, és néha úgy elszalad vele a hív, és akkor kicsit nem törődik azzal, ami van. Például most, mint te az előbb. Tehát elképzelhető, hogy bizonyos emberek azt mondják, hogy hú, na ez a csávú így belejött a gondolataiba, és akkor szenvedésen beszélt arról, hogy az egész ilyen social media világ hogyan viszonyul az ember létezéshez, meg a személyiségünkhöz. Az elején meg elkezdtünk ott szakmázni, hogy Rossinivel, és a többi. Tehát még az is érdekes volt.